helyünket elfoglalva, a gyermekektől elköszönünk nekik, külön Isten tiszteleti alkalmak lesznek a szokott rend szerint, mi pedig Isten igének hallgatására készülve a 294. dicséretünk mindhárom versét énekeljük el. A 294. dicséretünk első verse így kezdődik: Jézus vígasságom, esdekelve várom. Kedves testvéreim, fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján ma szólni kívánok hozzátok. Írva található ez az evangéliumi szakasz János evangéliumában a második rész első versétől kezdődően a 11. versig. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk: töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik: most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők pedig vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat, te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Eddig tart Isten írott igéje. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Az egyházi évnek ebben az időszakában gyakran veszik sorra Jézus Krisztus megjelenését, így volt ez az elmúlt alkalommal is, mikor Jézus Krisztus földi szolgálatának kezdetéről beszéltünk, amikor a Jordánhoz elment, hogy megkeresztelkedjen, és meg is keresztelte őt keresztelő János. Beszéltünk az elmúlt alkalommal arról, hogy Jézus Krisztus sors közösséget vállal az emberrel azzal, hogy beáll abba a sorba, akik ott a Jordán mellett keresztelésre várnak, és ez a sors közösségvállalás, ez nem csak egy hirtelen pillanatnyi fellángolás volt, mikor meglátja a szegény, rászoruló embert, hanem ez egész életének, földi pályájának az egyik alapja, hogy empatikusan, toleránsan fordul azokhoz az emberekhez, akikhez az Isten őt küldte. Ennélkül az empátia nélkül, enélkül a szolidaritás nélkül nem beszélhetnénk arról, hogy Jézus Krisztus betöltötte volna azt a szolgálatot, amire az Isten őt elhívta ebbe a világba. Beszéltünk ugyanakkor arról is, hogy elfogadta az Istennek az akaratát, elfogadta az Isten akaratát Krisztus, és úgy gondolta, hogy így tölti be azt az igazságot, amit már az Ószövetségben megírtak a proféták. Majd azt is láttuk az elmúlt alkalommal, hogy galamb formájában alászállt a lélek, és egy mennyei szózat hangzott, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, és ez a mennyei szózat tulajdonképpen Jézus Krisztusnak a dicsérete és dicsősége azt jelentette, hogy megnyílt az út az atyához, ami tulajdonképpen évezredeken keresztül el volt zárva, az az út, ami Jézus Krisztus nyitott meg, az az út, ami nem csak az ő halálának és feltámadásának köszönhető, hanem az ő megjelenésének, epifániájának is köszönhető, hiszen megnyílt az az ég, amire mi is nagyon sokszor felkiáltunk, vagy felnézünk, vagy jobb esetben felnézünk, és nem az öklünket verve kiáltunk föl. Kedves testvéreim, ma egy újabb megjelenésről szólunk, amikor Jézus az első csodát tette Kánában. A Kána közel feküdt Názárethez, 10-valahány kilométer onnan, és valószínű, hogy Mária részéről valamilyen rokoni kapcsolat lehetett a házi gazdákkal, ezt nem tudjuk alátámasztani az írásokból, csak feltételezhető, hogy volt valamilyen házi gazda rokonság. És mint ahogy tudjuk azt, a magyar falusi lakzikból is, ott is ugyanígy volt, hogy az asszonyoknak folyamatosan ott a vendégeket kellett fogadni, előkészítették az ételeket, előkészítették a vendéglátást, valószínű azt, hogy Mária is ebben segítkezett. És Jézus is meghívást kap. Józsefről nem hallunk, nem olvasunk, elképzelhető az bizonyos írásmagyarázók szerint, hogy ő már akkor nem élhetett, amikor ez a mennyegző volt. De néhány tanítványával, néhány követőjével Jézus is elmegy Kánába, hogy együtt örüljön. Ez nagyon fontos lesz ez a szó a mai napon, hogy együtt örüljön, együtt vígadjon azokkal a háziakkal, akiknek a gyermekeik úgy gondolták, hogy Isten színe előtt kérnek áldást az ő életükre. Egyébként több napig tartott ez a mennyegző, abban az időben 7-8 napig is tartott, azt olvassuk, hogy harmadik nap ment el Jézus tanítványaival, tehát már később. Mikor Isten jelenlétéről és Jézus megjelenéséről gondolkozunk közösen, gyakran nehézségekre és a megpróbáltatásokra értjük. Amikor Isten nevét segítségül hívod, akkor az van bennünk, hogy igen, a nagy fájdalmak között, a betegségek nyomása alatt, súlya alatt én imádkozom az Istenhez, én megszólítom a mindenható Isten, hogy segítsen meg, hogy emeljen föl, hogy gyógyítson meg. Amikor pedig egészséges vagyok, akkor valahogy hajlamos vagyok emberként arra, hogy elfelejtem, hogy az Istennek a kegyelméből élek, elfelejtem azt, hogy minden nap az ő irgalma tart meg engem, ez az emberi természetünkhöz valahol talán oda hozzá tartozik, de nem jó van ez így teljesen. Sokan úgy vélik, Jézus ott van, ahol a betegek, az elhagyottak és a fájdalmat hordozók, és amikor valami feladatról, valami szolgálatról van szó az egyház életében is, akkor hát a külső ember szemléletéből mondják, hogy igen, hát diakóniát kell végezni, kórházat kell alapítani, idősek otthonát kell alapítani, mert hogy az egyháznak ez a feladata. De az egyháznak nem csak ez a feladata, hogy diakóniát végezzen, ez az államnak a feladata egyébként, amit az egyház bizonyos értelemben átvesz, mert segíti az államot, és úgy gondolja, hogy ezzel is kifejezheti azt, hogy a szociális tevékenység az hozzátartozik az Isten országának építéséhez. De az egyház azt is tudja, hogy itt a földön nem lesz soha Kánoán, tehát mi csak lépegetünk és segítünk, de nem itt lesz az a csodálatos, mondhatnám, mennyegző lakodalom, amire bennünket is hív Jézus Krisztus. Kedves testvéreim! Gyakran arra szűkítjük a kapcsolatunkat az Istennel, hogy baj van, a nehézségekben hozzá fohászkodunk, és ez így rendjén is van. Isten Jézus Krisztusban mindig a gyengék, a betegek és az elesettek mellett áll. Ezt le kell szögeznünk, és ezt tudjuk. Azonban ebben a történetben nem ezen van a fő hangsúly. A kánai mennyegző történetében az öröm fejeződik ki. A mennyegző maga az öröm képét vetíti elénk, és azt az örömöt, azt az eszkatológikus örömöt, azt a végidőkre vonatkozó örömöt is kifejezi ez az egyszerű történet, amit elkészített számunkra Isten, amelyben mindenkinek része lehet, aki hisz benne. Emlékszünk arra a történetre, a 10 szűz történetére, amit gyakran adventben olvasunk föl, hogy van 5 balga és 5 okos szűz, és az 5 okos szűz gondoskodik arról, hogy ne fogjon ki soha az olajuk, az 5 balga viszont lusta, ezzel nem foglalkozik, majd telnek múlnak az órák, és mindenki elalszik, egyszer csak óriási kiáltást hallanak, hogy megérkezett a vőlegény, mindenki föl kell, és akkor rádöbbenek a balgák arra, hogy nincs elég olajuk, kérnek az okos szűzektől, de ők nem adnak, az is egy okos döntés, hogy nem adnak, mert mindenki saját magáért, a saját életéért felelős, és ők bemennek a mennyegzőbe, bemennek az Uram örömébe, úgy mondja a szentírási rész. Kedves testvéreim, az öröm, a mennyegző, ugye a maga az öröm képét vetíti elénk, és nem véletlen az a nagyon szép ige Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levelében, a 4. részben, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ez nem volt elég a Filippi beli gyülekezetnek, azt mondja, ismét mondom, örüljetek. Hogy miért ismétlelj meg Pál ezt, mert ez is alapvető emberi tulajdonságunkhoz tartozik, hogy amikor azt mondjuk, hogy örülj valaminek, és adj hálát az Istennek, akkor ezt így hajlamosak vagyunk itt beengedni, és a másik oldalon pedig kiengedni, és ezért ismételni kell, hogy tanulj meg örülni. Ne csak azt tanuld meg, hogy te milyen nehézségeket, próbákat vagy képes elhordozni a te hiteddel, hanem tanulj meg hálát adni, és tanulj meg örülni is. Hát hagyd tegyen fel a kérdést nektek, hogy mennyire része Isten az életedben lévő örömöknek, mennyiben részese. Nem az euforikus örömről van itt szó, egy fokozott jókedvől, ami gyakran mámor vagy kábulat. Inkább azok a csendes belső örömök, azok a pillanatok, amiket a házasságodban, a családodban, vagy éppen az egyéni hitéletedben megtapasztalsz. Ezek az csendes örömök, azok, amelyekre rákérdezek, hogy mennyire része Isten ezeknek az örömöknek az életedben, az életed örömeinek, mennyire részese. És egy mennyegző ilyen, mikor 2 fiatal hálája fejeződik ki benne Isten iránt, az ő szeretetéért, az ő jóságáért, hogy megismerték egymást és együtt lehetnek. Ez egy nagyon szép öröm. Hát biztos többen vannak, akik emlékeznek még a házasság kötésükre, és a házasság kötés az nem szokott általában egy szomorú pillanat lenni, hogy hú, már összeadtak anyámék ezzel, hát most 60 évig ezzel fogok élni. Hát ilyenről én még nem hallottam. Volt talán régen ilyen, aki ágált ellene, hosszú századokkal ezelőtt, de a mai világban, őt még nem hallottam, hogy eljönnek hozzám, és azt mondják, hogy hát anyám azt mondta, hogy ezt a nőt el kell vennem, mert nekik 300 holdjuk van, ezt össze kell raknunk. De hát én ezt nem akarom, tiszteletes úr. ti erről még nem hallottam, mert amikor eljön valaki bejelenteni az esküvőt, az egy csodálatos öröm. Látszik a fiatalok vagy középkorúaknak az arcán, hogy igen, ők megtaláltak egymást, és szeretnének együtt örülni. És azért jöttek el a templomba, mert nem csak együtt akarnak örülni, hanem az Úristennel akarnak együtt örülni. Az Istennel akarnak együtt örülni. És ez csodálatos. Magában ez is egy csodálatos, és ez egy hitvallás egyébként, amikor eljön egy fiatal pár, teljesen mindegy, hogy milyen messziről, egyre gyakoribb az, hogy nem budakesziek kérik az Isten áldását ebben a templomban, hanem a házasság kötéseknek majdnem a fele az Budapestről érkezik. Különböző okok miatt. Hát mondjuk Gesztenyés vagy Dudok. De meg a szép templom. De amikor itt vannak, akkor velük van egy csodálatos kapcsolatunk, a feleségemmel előkészítjük, felkészítjük őket, vannak beszélgetések, és azok mindig nagyon jók. Mert amikor valaki a házasságára gondol, a másikra, a vőlegényre, a mennyasszonyra, az pozitív, pozitív, hagyd mondjam egy kicsit, és ne tessék félreérteni ezt a szót, pozitív energiákat jelent. Pozitív energiákat jelent. Egy mennyegző ilyen, hogy pozitív lehet az ember, még akkor is, ha az anyós mást mond. A házasságomban igenis komoly helye van a közös örömnek, és nem kell legyinteni arra, hogy hát már a mindennapi daráló elkoptatta ezt a gyöngétséget, kedves tiszteltes úr. Hát, 50 év után már azt is érzem, amit már nem is akar mondani, de én tudom, hogy fogja mondani. A házasságomban igen komoly helye van az örömnek, és nem legyinthetünk. Nem mondhatjuk azt sem, hogy hát már elkopott ez a gyöngétség, a figyelem, az intimitás, azt már nem is tudjuk, hogy mit jelent az intimitás, a hiteles ajándékozás, hogy tényleg ott vagyok benne, a személyiségem benne van abban az ajándékban, amit átadok a másiknak. Ez rendkívül fontos, hogy ne csak azért vásároljak valamit, mert már karácsony van és szűk az idő, ahogy én csináltam még gyermekként, most a fiamat is elkezdtem tanítani. Hát, ha nem tudsz mit venni anyukádnak, akkor vegyél egy harisnyát. Annak mindig örülnek a nők. De ez nem így működik, hanem jó, hogyha benne van a személyiséged, benne van az egész lényed. Mert a másik azt fogja érezni, hogy te vagy benne abban az ajándékban. Kedves testvéreim, együtt akar örülni Jézus Krisztus az örülővel, és nem csak együtt akar sírni a síróval, azt nagyon szeretjük ezt a mondatot, együtt sír a síróval, és mi is sírunk, zokogunk, és akkor tudjuk, hogy Jézus is velünk sír, de együtt is akar örülni veled, és ne zárd ki az örömeidből. Másrészt ennek van egy másik dimenziója is, mikor ugye a mennyei távlat felé fordítja a figyelmünket Isten, hogy az a mennyegző, melyre már utaltam, melyre minden Krisztus követő meghívást kap, ez még nem jelenti azt, hogy megérkeztünk, de meghívást kapsz, mikor a mi Urunk örömébe beléphetünk majd, beléphetünk az Urunk örömébe. És ez a mi nagyon fontos távlatunk keresztényként, hogy ugye ne csak a földi világra nézzünk, mindig elmondjuk, amikor gyászolókkal találkozunk, hogy nem a láthatókra nézünk csupán, de ezt nekünk nyomatékosan engedni kell ezt a mondatot magunkba dolgozni, hogy mi az Urunk örömébe léphetünk be, és arra a mennyegzőre is meghívást kapunk, ami majd akkor lesz, amikor erről a földi világról el fogunk távozni. Ezért nem lehajtott fejjel szomorkodva, hanem igen, örömmel tudunk abba belenézni, majd fogok erről beszélni még később, hogy kinek az életében ez mit jelentett. Hogy úgy fogok elmenni erről a világról, hogy az Isten örömébe fogok eljutni. A nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem, olvasok a Zsoltárban, de az örömben is felkiáltottam el, vagy nevettem el Isten felé. Volt-e olyan nevetésed, olyan kacajod, hogy az Istennek adtál hálát? Hát, nagyon meg kell néznünk ezt. Nagyon meg kell néznünk. Az örömünk is egy kicsit egocentrikus ebből a szempontból, hogy nem mindig az Istenre figyelünk, és nem neki adunk hálát, amikor valami jó történik. És mit kezdek azokkal a pillanatokkal, amik Istentől megajándékozott, megáldott pillanatok voltak? Isten felé kifejezem a hálámat, az örömömet? Dicsérhetem és magasztalhatom az Istent. Mert, kedves testvéreim, úgy gondolom, hogy a besavanyodott kissé kifakult, megszürkült kereszténységünkben igen fontos helye lehet ennek a magatartásnak, hogy felkiáltani az Istenhez. Hát a Zsoltárok tele vannak ilyennel. Amikor nem csak a bánatát, a fájdalmát mondja el Dávid vagy a Zsoltáros, hanem az örömét, a háláját is kifejezi nagyon sok Az Ézsaiás könyvében is van ilyen. Azt mondja a 61. rész, hogy mód felett örvendezek az Úrban. Mód felett, nagyon érdekes kifejezés. Újjong a lelkem az Istenemben. Vagy a 33. Zsoltárban, örvendezzetek az Úrban, ti igazak, a hívekhez illik a dicséret. A hívekhez illik a dicséret. Mert a hívő ember dicséri és magasztalja az Isten. Nem csak savanyú képpel panaszkodik, hanem illik hozzá, hogy dicsérje és áldja a mindenható, dicsőséges Istent. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, Jézus Krisztus ezzel a csodájával is jelt adott. A jel maga, ami utal magára Jézus Krisztusra. Nem csupán a víz borrá változtatása az óriási dolog ebben a történetben. Hittanórán megtanítjuk a gyerekeknek, nem is tudom, hanyadik osztályban tananyag ez, a kánai mennyegző, ki szoktuk vágni a kővedreket, és ezt beragasztjuk a hittanfüzetbe, és azt ki lehet színezni, de nem ez a csoda lényege, hanem tudjátok, minden egyes csoda valami jel, ami mutat valakire, és Jézus Krisztusra mutat. És nem egy rabbira mutat csupán, nem egy mesterre mutat. Nem egy olyan földön kívüli erővel rendelkező, mágikus erővel rendelkező félisten vagy Istenre mutat, hanem Jézus Krisztusra, az Isten egyszülött fiára, aki tökéletes Isten és tökéletes ember egy szemében. Ő rá mutat ez a csoda. Ő róla szól. És minden egyes csoda, ami az életedben történhet, ez rá mutat. Jézus Krisztusra mutat, és ezért őt dicsérhetjük, és őt magasztalhatjuk, mert ez szent kötelességünk. Kedves testvéreim, ahogy az úrvacsorában mi is többet látunk benne, remélem, mint önmagában a kenyeret és a bort. És nem azt nézzük, hogy most vörös bor vagy fehér bor, hanem azt nézzük, hogy ebben a jelben benne van az a többlet a közösség szempontjából és az én életem szempontjából, amivel engem megajándékoz az Isten, megajándékozott vagy minden egyes úrvacsorai közösségben. És megajándékozott vagy az Istennel való kapcsolatodban, megajándékozott vagy a hitedben, megajándékozott vagy a családodon keresztül, és megajándékozott vagy a gyülekezetedben. Ezt nagyon fontos tudatosítani magunkban ezt is. Nem csak egy csoda csupán ez, hanem Isten fiának megjelenése. Jézus itt is, mint ahogy később az evangéliumokban olvasható akár a szinoptikusoknál, Máté, Márk, Lukács evangéliumában, de Jánosnál is, egy egészen új utat hozott. És ez az egészen új út addig ment, addig vezetett, amíg Jézus Krisztus képes volt lerombolni falakat. Ez is egy lerombolásnak az első pontja, első fázisa. Miért? Mert a kővedrek, az a 6 kőveder, az jelképesen azt a törvényt, azt a mózesi szabályrendszert jelképezte, ami ellen Jézus végig tiltakozott és végig harcolt a farizeusokkal és az írástudókkal. Hogy nem azt tesz téged tisztátalanná, ami bemegy, nem tisztátalan azért a tanítvány, mert nem mosott kezet étkezés előtt, hanem az a tanítvány tisztátalan, akinek a belsejéből olyan förtelmes undokságok jönnek elő, amely az Isten dicsőségét megbesteleníti, az a legfontosabb. Megfordítja Jézus Krisztus ezt az utat. Önmagában a kultusz által, a törvény által, a hagyomány által senki sem tisztul meg az Isten előtt. Azért, mert betartja a szabályokat, lehet egy nagyon kedves polgár, tisztességes polgár. De ettől még nincs üdvössége. A morális szint helyett el lehet jutni addig a teológiai szintig, addig a magasabb, transzcendens szintig, amikor az Isten tisztaságát úgy élem meg, hogy ő tiszta, és engem is tisztává tud tenni. Mint ahogy Ézsaiás, a tisztátalan ajkú, azt mondja, a tisztátalan ajkú nép között lakom, és megérinti a szent az ő ajkát, és tisztává teszi. Én akkor leszek tiszta, hogyha az Isten engem tisztává tesz. Jézus egész életében szétfeszítette ezeket a kereteket. Akár törvényekről, akár szabályokról, társadalmi korlátokról legyen szó, vagy nemek közötti kapcsolatról, ez ma már elképzelhetetlen nekünk. Jézus talán a mi életünkben is csodát szeretne tenni. Talán a te életedben is csodát szeretne tenni. Azonban nem tudjuk meglátni ezeket a csodákat. Nem vagy képes rá. Nem tudod meglátni a csodát, és nem tapasztalod meg, ha nem az a lelkület van benned, ahogy az öreg Simeonban volt, ahogy az öreg Annában volt, és egy picit hagyjak meg náluk, nagyon ritkán szoktuk őket megemlíteni. Két öreg ember, egy férfi és egy nő. Mikor Jézus Krisztust viszik a templomba, hogy bemutassák, mikor megszületett a pici Jézus, akkor találkozott Simeonnal, és találkoztak a Simeonnal, és találkoztak Annával is. A templomi bemutatásnál azt olvassuk, hogy a lélek indítatására bement a templomba, amikor a gyermek Jézust bevitték a szülei. Bement a templomba Simeon, és azt mondta, most bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert látták szemeim a te üdvösségedet, a te dicsőségedet. Látták szemeim azt a hatalmas Istent, aki Jézus Krisztusban emberré lett. És azért mondtam el ezt a példát, és azért hoztam be ide nektek, mert mikor idős korról van szó, mikor öregedő emberekről van szó, akkor azt gondoljuk, hogy hú, mint a nagyapáméknál volt, bementem, és ilyen dohos, áporodott, elnézést kérek a kifejezésért, olyan öregszag volt. És hogy az Isten az idős embereknek igenis meg akarja mutatni az ő dicsőségét. Meg akarja mutatni az ő örömét. Ez az ember egész életében arra várt, hogy megszülessen az az üdvözítő, aki neki is személyesen üdvösséget hoz. És mikor találkozott ezzel az üdvözítővel, megérinthette, megállhatta a családot, akkor értette meg, hogy most már örömmel elment erről a világról, mert látták az ő szemei az üdvösséget. Látták az ő szemei az üdvösséget. Anna pedig odaállt, és hálát adott a gyermekért, és beszélt róla másoknak. Az idősödő ember, az élete, földi pályájának vége felé közeledő embernek az öröme, hogy találkozhat Jézus Krisztussal. Nem az állandó panaszkodás, a nyavajgás, mert tudjuk, hogy ez a test, ez a porhüvely, ez el fog szétfoszni teljesen. De milyen jó az, hogy egy idős ember, akár a kórházi ágyon fekve, akár otthon, akár családi közegben tud imádkozni azért, hogy köszönöm Uram az örömet, és az örömöm te vagy, hogy beteljesedhet az örömöm benned, és szeretnék úgy elköszönni erről a világról, elmenni erről az életről, hogy te benned legyen az örömöm. A bajba jutott ember, a hiányt szenvedő ember, erről szólnak az evangéliumok, és még erről szeretnék beszélni egy kicsit. Hát hány beteget gyógyított meg Jézus? Akár bénát, süketet, sorvadkezőt, hány lelki elesetnek adott vígaszt Jézus Krisztus? És hány lelkileg elesetnek ad ma is vígaszt Jézus? Most is van hiány. Mikor hiány van, akkor arra gondolunk, hogy az mindig valami szorongást okoz. Akkor az egy kellemetlen érzés. Hiány szenvedünk valamiben, akkor összezárunk, vagy összezárkózunk, és görcsök alakulnak ki bennünk. Pontosan az örömnek az ellentéte. Az öröm átfordulhat más előjelűvé, ürömmé, keserűségé is. Egy ilyen helyzetben, amikor elfogyott a bor egy mennyegzőn, az nagyon nagy blamás volt az egész családnak. El se tudjuk képzelni. Eljön a násznép, nagyon sokan vannak, hosszú napokig együtt akarnak örülni, és a bor az egy elengedhetetlen eszköz. Kedves testvéreim, egy mennyegzőn teljesen elronthatja a hangulatot, ha nincs bor. De Jézus Krisztus a háziakhoz fordul, és érzi, tudja a hiányukat. És itt nem csak a borról van szó, hanem arról is van szó, hogy olyanba mennek vissza, olyanra gondolnak, ami nekik talán segítséget fog adni, és nem tudják azt, hogy nem csak a bor az, amiről itt szó van, hanem arról a fiúról, arról az Istenről, aki Jézus Krisztusban megjelent. És rosszul tesszük azt az életünkben, ha mindig mi szeretnénk megelégítve élni, hogy mindenünk megvan, és akkor kipipálhatjuk azt a napot is. De van, amikor az Isten nem adja meg nekünk ezt, hanem önmagát adja. De van, amikor megkapjuk azt is, amire éppen vágyunk, de önmagát adja Jézus Krisztus. Hogy a mi legnagyobb örömünk, bárhol legyünk az életben, az, hogy Jézus Krisztussal kapcsolatban lehetünk. Itt az első alkalom, hogy az ő isteni dicsősége is megmutatkozik Jézusnak. Ez az első alkalom nagyon sok helyen még az evangéliumokban előjön. Másrészt pedig a jó borban sokan sokfélét láttak és látnak, hogy Jézus nem zárkózik el, sőt, a csodával megmutatja azt, hogy a bornak is lehet jelentése. Én nem akarok allegorizálni, ahogy nagyon gyakran tették az egyház idején, hogy mit jelenthet a bor, mit jelenthet a víz. Mert nem a csoda a legnagyobb ajándék, hanem tudjátok, az az ajándék, hogy te szeretettel tudod azt tenni, amit teszel. Szeretettel tudod tenni, amit teszel. Ez a legnagyobb ajándék. Ez az agapé. Ezért is. Amikor valaki szeretett vendégséget készít előid Budakeszin, sohasem éreztem rajta azt a kényszert. Mindig azt az örömöt, hogy most vendégül láthatom a gyülekezetet. Én készülök azért, hogy legyen közös örömünk. Ez az agapénak a lényege, hogy szeretettel adok, szeretettel fordulok oda, és szeretettel segítek a másiknak. Mert ez megmarad, mert a szeretet soha el nem fogy. És ezt a szeretetet, ezt a feltétel nélküli szeretetet adta nekünk és adja nekünk Jézus Krisztus. Amen.